Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kelemen Imre atya vagyok. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, akik a Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó műsort hallgatják. Ebben a műsorban már jó pár rész óta a Szentmisét elemezzük részről részre, mit is üzen nekünk, mire kell figyelnünk, amikor mi is részt veszünk egy-egy Szentmisén, és eljutottunk már majdnem a Szentmise végéhez, az áldozás szertartásához. Arról beszéltünk az előző rész végén, hogy a hívek miközben éneklik az Isten báránya éneket, a pap megtöri a szentostját, és egyesítve Krisztus testét az ő vérével, egy kicsi darabot a szentostjából a szent vérbe, a kehelybe ejt. Ezt követően csendes magánimádságot mond, majd a híveket is meghívja a szent áldozásra. Az íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, kezdetű hangos imádsággal. Ezt követően elsőként mindig a miséző pap veszi magához Jézus testét és vérét, neki mindenképpen magához kell vennie a szent ostját is, és innia kell a kehelyből is. Közben a két szín magához vétele előtt a következőket mondja magában: Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre, illetve Krisztus vére őrizzen meg engem az örök életre. Eközben már elkezdődhet az áldozási ének éneklése, amennyiben énekes miséről van szó. Ilyenkor az áldozási ének az viszonylag kötetlen, hogy mit énekelnek, azonban érdemes szentségi énekeket, Jézusról szóló énekeket énekelni, olyanokat, amelyek segítik a híveket az áldozás kegyelmének átélésében, amit ők is ismernek, ők is tudnak, és valóban egy imádságként tudják azt énekelni. Természetesen nem kell végig énekelni az áldozás alatt, főleg az áldozás után például érdemes tartani szent csendet, amikor a hívek magukba mélyedve tudnak hálát adni az áldozásért, az Úrral való személyes találkozásért, és ebben a csendben esetleg meg tudják hallani az Isten hozzájuk intézett szavát, üzenetét is. De térjünk vissza oda, hogy a miséző pap magához vette az Úr testét és vérét, ezután, amennyiben van diakónus jelen a szentmisében, akkor a pap megáldoztatja a diakónust, és utána pedig elkezdődik a hívek áldoztatása. Amennyiben esetleg koncelebrációs miséről van szó, vagyis több atya is misézik együtt, akkor miközben már nagy a hívek áldoztatása, a többi atya akkor tudja magához venni az oltárnál Jézus testét és vérét, a híveket pedig akár többen is áldoztathatják, nem csak a fő celebráns atya, hanem a többi atya közül is akár többen is, sőt, amennyiben nagy szükség van rá, és nem akarják, hogy az áldoztatással túl sok idő elmenjen, lehet megbízást adni világi férfiaknak és nőknek is úgynevezett áldoztatási engedélyt, és akkor ők is a megfelelő tisztelet megadásával áldoztathatnak a szentmisében. Fontos azt is megjegyeznünk, hogy itt a hívek esetében mindig áldoztatásról beszélünk, vagyis azt mindenképpen el kell kerülni, hogy a hívek maguk vegyék ki mondjuk a szentostját egy tálból, és magukat áldoztassák meg, hiszen ők az Úr testét a paptól, vagy az áldoztatótól kapják, és nem maguk veszik azt ki. A papnak, illetve a sekrestéseknek pedig érdemes odafigyelniük arra, hogy liturgikus szempontból szép dolog, hogyha a híveket azokból a szentostyákból áldoztatják egy adott szentmisén, amelyet abban a szentmisében konszekráltak, vagyis változtattak át, Természetesen nem mindig könnyű előre látni és kiszámolni azt, hogy egy misén hányan fognak áldozni, így lehet a tabernákulumban őrizni oltári szentséget, és abból is lehet áldoztatni, de legalább valamennyit érdemes mindegyik misén átváltoztatni, hiszen ezáltal még jobban kifejeződik az, hogy abban az adott közös lakomában részesedik mindenki. A hívek szemszögéből az áldozásnál arra kell mindenképpen figyelni, hogy a tiszteletadás az meglegyen, vagyis amikor kimegyünk áldozni, akkor előtte érdemes kis fohászt mondani magunkban, lelkileg rákészülni arra, hogy itt valóban egy nagyon fontos és lényeges találkozás jön létre az Úr Jézus Krisztussal, mindenképpen a legnagyobb tiszteletet akarjuk neki megadni. Amikor az áldozás történik, akkor szépen álljunk be a hozzánk legközelebb lévő sorba, és haladjunk a sorral, várjunk türelmesen, nem kell tolakodni, nem kell másokat lögdösni, biztos, hogy mindenkinek fog jutni szentostya. Amikor pedig odaértünk az áldoztató atyához, akkor dönthetünk, hogy milyen módon kívánjuk magunkhoz venni az oltári szentséget. Az első lehetőség az, hogy nyelvre áldozunk. Ilyenkor, miután az atya elmondta előttünk azt, hogy Krisztus teste, és nyújtja nekünk a szentostját, akkor először is válaszolunk hangosan, hogy Amen, hiszen ezzel kifejezzük a hitünket, hogy valóban itt Krisztus testéről van szó, és ezek után pedig kinyitjuk a szánkat, kissé kinyújtjuk a nyelvünket, hogy a pap rá tudja helyezni nyelvünkre a szentostját. Majd, ha ez megtörtént, utána indulunk a helyünkre. A másik lehetőség az úgynevezett kézbe vagy tenyérbe való áldozás, ami 1969 óta ismét lehetséges formája az áldoztatásnak. Ez úgy történik, ahogyan jeruzsálemi Szent Ciril már a 4. század folyamán leírta. Amikor oda mész, bal tenyeredet tartsd, mint trónust a jobb alá, hogy a királyt fogadhassa, és tenyered mélyére vedd Krisztus testét, mondván Amen. Az áldozásnak ennél a módjánál különösen is figyelni kell arra, hogy tiszta kézzel járuljunk a szent áldozáshoz, illetve amikor tenyerünkbe megkaptuk a szentostját, azt ott azonnal helyben vegyük magunkhoz, nem vihetjük azt el, nem mehetünk el vele, és az áldoztató személynek figyelni is kell arra, hogy az áldozó ott magához veszi-e az Úr testét, mert ha nem, akkor rá kell szólnia, adott esetben utána kell mennie, hogy nehogy esetleg arról legyen szó, hogy valaki el akarja vinni az oltári szentséget, és mondjuk meg akarja gyalázni azt. Szintén a tiszteletadás miatt van az a szokás is, hogy az áldoztató személye mellett általában egy minisztráns tálcát tart. Ez azért van, hogy még az egész apró darabkái se essenek az oltár szentségnek a földre, hiszen abban is ott van az Úr Jézus, és ha véletlenül mégis leesne egy darab, vagy akár egy egész szentostya, akkor azt föl kell venni, és vagy a papnak magához kell vennie, vagy pedig vízben fel kell oldania, és így megszűnik annak az oltári szentség jellege. Igen, fontos kérdés az is, hogy mikor és ki áldozhat. Ezt általában úgy szokták mondani az áldoztatás előtt, hogy mindaz, aki katolikus, meg van keresztelve, és volt első áldozó, aki betartotta a szentmise, illetve az áldozás előtti egy órás szentségi böjtöt, és aki a kegyelem állapotában van, vagyis nincsen halálos bűne, nemrég részesült a Szent Jónásban. Mind a három szempontról mondanék egy-két gondolatot. Az első a katolikusság. Ma az ökumenizmus korában sokszor felmerül a kérdés, hogy áldozhatnak-e katolikus templomban, katolikus szentmisén például a protestáns testvéreink, És erre azt kell mondanunk, hogy nem, mégpedig nem azért, mert nem szeretjük őket, vagy ki akarjuk őket zárni egy ilyen fontos eseményből, hanem egyszerűen azért, mert nem pontosan ugyanazt hisszük az oltári szentségről, nem akarjuk egymást, egymás hitében megzavarni. Szintén nem járulhat szent áldozáshoz az, aki még nincs megkeresztelve, hiszen az összes többi szentséghez a keresztség, a belépő, az az első szentség, ami után bármelyik másikat fel lehet venni. Az egyórás szentségi bőjt az áldozást megelőzően a tiszteletünket fejezi ki, ilyen módon is rákészülök az Úrral való találkozásra. Ma ez már egyáltalán nem nehéz gyakorlat, gondoljunk csak arra, hogy nem is olyan rég, még egészen éjféltől kezdve nem volt szabad semmit sem enni a szent áldozásig. Ma ez az egy óra, ez nagyon könnyen teljesíthető. A harmadik szempont pedig az, hogy az áldozáshoz járuló személy a kegyelem állapotában legyen, vagyis ne legyen halálos bűne. Éppen ezért nem járulhatnak szent áldozáshoz azok, akik kitartanak egy halálos bűnükben, például házasságon kívül együtt élnek más személlyel, mert akkor nincs meg az a bűnbánat, ami feltétele a szent áldozásnak. Természetesen senki nem lehet méltó igazán a szent áldozás kegyelmére, azonban mindent meg kell tennünk azért, hogy a lehető legtisztább lélekkel vegyük magunkhoz az Úr Jézust. Sokan kérdezhetnék, hogy miért elvárás ez, hiszen Jézus nem pont a bűnösökhöz jött, azokhoz, akik legjobban rászorulnak az ő irgalmára? Dehogy nem, Jézus hozzájuk is jött, mindenkihez jött, a legnagyobb bűnösöket is hívja az ő közösségébe, azonban az utolsó vacsorát mégiscsak a tanítványaival ünnepelte, a bűnösökhöz pedig másféle módon szólt, és hívta őket a megtérésre. Szent Pál apostol pedig a korintusiakhoz írt levélben egyenesen azt mondja, hogy aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza. Fontos tehát a szent áldozás előtti bűnbánat és lelki megtisztulás, mint ahogy az előző két szempont figyelembevétele is. Azonban ha ezek megvannak, akkor viszont nagyon ajánlatos szent áldozáshoz járulni. Mindenkit bíztatok arra, hogyha a szentmisén részt vesz és szent áldozáshoz járulhat, akkor ezt tegye is meg, hiszen így tud teljes egészében bekapcsolódni az áldozati lakomába. Innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Önkéntes riportereket keres a Mária Rádió. A Kossuth Rádió a Mária Rádióval együttműködésben 3 évvel ezelőtt műsorfolyamot indított Igéző címmel. A műsor különböző hivatású, ismert, elismert emberek személyes vallomása legkedvesebb bibliai idézetükről, melynek üzenetét egy személyes élményen keresztül osztják meg a hallgatókkal. A felvétel a Mária Rádióban készül egy rövid életút interjú keretein belül. A Mária Rádió várja olyan önkéntes riporterek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a műsor készítésében. A hanganyagok vágására minden riportert megtanítunk. Jelentkezésüket a keresztes.szilvia@mariaradio.hu címre várjuk. Mária Rádió
11 óra.
A Kossuth Rádió Napközben című műsorát hallják.
Napközben a Kossuth Rádióban Banner Gézával.